Szerbuszok, kedves hallgatók, ez itt a Szabadpolc. Üdvözlöm műsorvezető társaimat, Ákost.
Sziasztok.
Alexet.
Sziasztok.
Én pedig Ádám volnék, és hát ahogy az előző adásban megígértünk, megyünk tovább a novella elemzésekkel, és majd egy újabb novellát hoztunk nektek, ez pedig Rozseknek az Állomáson című novellája, amit a Zuhanás közben című novellás kötetben találhattok meg, és ahogy már az előzőekben is tapasztalhattátok, most is egy felolvasással fog kezdődni. Jó magam fogom felolvasni a művet, és utána fogunk magáról a műről beszélgetni. Aki esetleg ezt át szeretné ugorni, akkor a megfelelő időkodot megadjuk a leírásban, és akkor a beszélgetésnél csatlakozhat. Jó szórakozást kívánok!
Slavomir Rozsek, az állomáson. Kimentem bricskán P állomásra, Teodor bácsi elé. Azt ígérte, az esti vonattal érkezik. P több mint 30 veszrányira volt tőlünk, erdős, síkvidéken átvezetett az út. Csak itt szakította meg egy-egy hatalmas írtás a fák sűrű rendjét. A mi kormányzóságunk nem tartozik azok közé, melynek báját és termékenységét verseikben dicsőítik a népi poéták. Szépsége nehezebben hozzáférhető, szinte megbúvik a meddő, fanyali szaprétegek alatt. Elrejtezik a vadon rengetegében, hol a könnyű haszon, a jól lakott élet híveinek nincs mit keresnie. Sajátságos körülmény, tehát a nap se jár szívesen ott, ahol a föld nem tükrözi hálásan a képét, vagy a szelek és az éghajlat marsrutája így van már elrendezve. Annyi bizonyos, hogy legtöbbször nyers, darabos az időjárás mifelénk, egyhangúan borús, gyakori az apró szemű, szakadatlanul szemerkélő kis eső. Tehát éppen ilyen kormányzóságunkra oly jellemző időben érkeztem meg késő este P állomásra, már messziről megláttam lámpásainak sárga fényét. Az állomás eléggé kicsiny, mindössze egyetlen épület, lent van a pénztár meg a büfé, az emeleten az állomás főnök lakása. Pokrócot dobtam a lovak hátára, megabrakoltattam őket, aztán kimentem peronra, hogy a vonat, illetve Teodor bácsi érkezését várjam. Az eső csak szemerkész szüntelen, a lámpások szinte könnyeztek a nedvességben, s valami szívszorító búbánatot árasztottak. Tán a körülöttünk honoló néma csendből fakadt emél a bú, de az is lehet, hogy abból, ami általában benne van életünkben, s megérteni nem tudjuk. Vártam, nyakibe burkolózva bekecsembe, míg abból az irányból, ahonnan a bácsikámnak érkeznie kellett, végre feltűnt egy vörös szikrakéve, meg egy rózsás páragomoly. A vonat, lihegve, nagyokat fújtatva begördült P állomásra és megállt. A vagonokhoz szaladtam. Jó néhány pillanatba telt, míg csodálkozva, majd növekvő rémülettel rádöbbentem, hogy hihetetlenül üres és kihalt valamennyi. Rendszerint kiszokott szállni néhány helybeli polgár meg környékbeli paraszt is P állomáson. Azok az utasok pedig, kik távoli fővárosok felé igyekeznek szerencsét próbálni, fölvillantják sápat arcukat az ablakokban, hogy álmosan és közömbösen bár, de mégiscsak vessenek egy pillantást állomásunkra. Ám most, ahogy fülkéről fülkére végigfutottam vonat mellett, csak sötét, vak ablakokat láttam mindenütt. Embernek nyoma sem volt. Nincs szomorúbb látvány, mintha kivilágítatlan, néptelen vonat robogát kormányzóságunkon, melyet fentebb leírtam. Egyébként alig 6 vagomból állt a vonat, nem tartott hát sokáig, míg a végéhez értem. Az utolsó fülkéből egy gyertya mélafénye villant felém. Megörültem, hogy végre emberi lényekre akadok. Fölugrottam a lépcsőre, és benéztem az ablaküvegén. 2 férfi ült egymással szemben. Mindkettőnek sűrűn nőtt őszes haja keretezte a fejét, s ugyanilyen szőrzet borította az arcukat és az állukat is. Kezük térdükön nyugodott, szenderedni látszottak. Egyikük zsandár egyenruhában volt, szuronyos puska támaszkodott a vállához. Az ablak alatti asztalkára erősített gyertya öreges, reszkető fénnyel tárta a képet a szemem elé. Az ajtót kinyitván megköszörültem a torkom, mikor fölemelték fejüket, megkérdeztem, hogy utazásuk folyamán nem-e láttak-e egy tekintélyes testalkatú, fekete zekés, fityegős óraláncú, filcköppenyes honpolgárt, vagyis Teodor bácsit. Mindketten a fejüket rázták, és a mundéros oly reket hangon, ami már suttogásnak is beillett, közölte, hogy ez a vonat bizonyára nem azonos azzal az utasszállító vonattal, mely épp ebben az időpontban szokott P állomásra érkezni, és melyre én várok. Kissé zavartan, de udvariasan megköszöntem a felvilágosítást, majd lassan végigballagtam a peronon. Továbbra se volt sehol egyetlen élő lélek. bizonytalan lépteimet ismét a váróterem felé irányítva. Közben a mozdony szuszogása elcsendesedett, ez kétségtelen arra vallott, hogy a vonat nem indul azonnal tovább. Nem tettem okosabbat, mint hogy még egy ideig elidőzzem P állomáson, míg az igazi vonat, melyet Teodor bácsi jelzett, meg nem érkezik. Úgy vélekedtem, hogy erre a célra a legalkalmasabb hely, mint természeténél, mind az illetékes hatóságok előírásánál fogva, a már fentebb említett büfé, hol az állomásfőnök felesége szerény fizetségért megvendégelt az utasokat, kívánságuk szerint teával, főtt vízlivel, sőt szeszes italokkal is. Így hát asztalhoz ültem, és éppen felkészültem a szükséges várakozásra, amikor ama két férfi tűnt fel az ajtóban. Ám nem lépték át a küszöböt, mint azok az emberek, akiknek következő cselekedete eleve kiszámítható, hanem megállva, hogy különös tekintettel szögezték rám a szemüket, mintha atyuk és anyjuk volnék. Igaz, hogy rajtam kívül nem láthattak az étteremben senkit, sőt úgy tetszett, bár észrevételem bizonyára furcsa, valóban csak szánakozó mosolyra méltó, mintha az épület falain kívül se lenne sehol senki, az egész nagy ugyancsak népes kormányzóságban. Tudnivaló, hogy természetemnél fogva érzékeny vagyok mindenre, ami a körülöttem lévő világtól indul ki, és engem érint. Épp ezért, ha olyan jelenséggel kerülök szembe, mely szokásostól eltér, és ezáltal lényemet kétszer oly érzékenyen érinti, egész énem arra törekszik, hogy minél gyorsabban meghatározza, ismerté tegye, megfossza a különösséget látszatától, mely óhatatlanul kínos töprengést és zavart kelt az enyémhez hasonló lelkekben. Így hát a feszült pillanat minél gyorsabb feloldására törekedvén azt a módot választottam, mely által a lehető legegyszerűbben szabadulhatok a helyzetemből, megkérdeztem, nem akarnak-e az asztalomhoz ülni, s társaságukkal megtisztelni. Mindketten szemmel látható örömmel kaptak ajánlatomon. Hogy pedig ne tartsam vissza sokáig az ügy természetes folyását, mi hívságos s önmagunk ellen való a tiltakozás ama dolgokkal szemben, melyek a természet rendje szerint egymásból következnek, rendeltem egy üveg kis üstit. Mint már mondottam, vendégeim egyidősnek látszottak. Már javakora beliek. Egyformán sárgás volt az arcbőrük, s szemükből ama távoli fáradtság és fásultság tükröződött, mely az igen hosszú utazások folyamán lép a kezdeti izgalom és a tájak iránti érdeklődés helyébe. Öltözetük, bár más-más rendbéliségre vallott, egyformán nyűtt és elhanyagolt volt. Épp oly sirammas az egyiké, mint a másiké. Mondhatni két testvér, nem születésük, hanem sorsuk közössége folytán, mely hasonlóvá tette őket. Üzleti út? Rokonlátogatás? Vagy egészségügyi kirándulás? Kérdeztem udvariasan, mikor már együtt ültünk hárman. A zsandár szinte alázatos, kérdő tekintetet vetett utitársára, az meg csak rábólintott, a fa egyik göbét szemlélve az asztallapjában. Hogy is mondjam, felelte a zsandár, voltak éppen szolgálati ügy. Én parancsvégrehajtóként utazom, ő pedig bírósági ítélettel. Kínos zavaromban, hogy is lehettem ilyen ügyetlen, hogy nem találtam ki. Egy elítéltel és egy kísérőjével van dolgom. Megpróbáltam helyreütni a csorbát, s hadarni kezdtem. Vannak téves ítéletek is, bár nem a bírák rossz akaratából tettem hozzá, hogy most meg a zsandárt ne sértsem meg. De félrevezetők lehetnek a bűnjelek, vagy a tanúk eszelnek ki, Isten tudja mit, és igazságként adják elő. Itt nem lesz szó tévedésről, szólt szigorúan a zsandár, és a társa is fölé lénkült. Helyeslően bólintott, majd mesélni kezdett. Ön is be fogja látni, ha megismeri az ügyet. Hát úgy kezdődött, mintha rendben lett volna minden. Egyik este ott üldögélek egyedül a szobámban, és azon gondolkozom, hogy a mi szeretett vezérünk milyen jóságos, bölcs atyuskája mindannyiunknak. És örvendezek rajta, hogy úgy gondolkozom, ahogy gondolkozni kell. És ezen gondolkoztam jó néhány pillanatig, és csak azután kezdődött a szerencsétlenség. A fejemben kezdődött, mondom a fejemben. Felemelte kezét, és megdörzsölte homlokát, mint ahogy a beteg tapogatja sebét, s maga is csodálkozik rajta. Mikor már jó ideig így gondolkoztam, s tudják, milyen nehéz dolog folyton ugyanarra gondolni, elfáradtam. És mintha valami átrendeződött volna a fejemben, elkezdtem ugyanarról gondolkozni, csak hogy másfelől nézve. Milyen jó, gondoltam, hogy itt üldögélek magamban, és éppen így gondolkozom, és nem másként. Mert hiszen, s most erősen tessék figyelni, azt is gondolhatnám, hogy nem úgy gondolkozom, ahogy gondolkozom, hanem éppen ellenkezőleg, hogy a mi jóságos atyuskánk, Isten ments, púpos, vagy valami van a jellemében, amitől nem is jóságos atyuskánk. Csak üldögélek, s keblem dagad az örömtől, ahogy arra gondolok, hogy nem úgy gondolkozom, ahogy olyas valaki gondolkozik, aki nem olyan, mint én, hanem a haza ellensége. No és akkor, épp alkonyodott, félelem fogott el, ahogy arra gondoltam, hogy Isten ne adja, olyas valamit gondolhatnék, amit nem gondolok, vagy hogy szabatosabban fogalmazzam meg a dolgot, amiről azt gondolom, hogy milyen jó, helyes és kellemes, hogy éppen nem azt gondolom. Mert hiszen gondolják csak meg, uraim. Az ember feje olyan, hogy magától gondolkozik. És akkor, mint mondottam, egész testemben megremegtem, mert megértettem, hogy a gondolat szinte önmagában létezik. Pillanatnyi szünetet tartott, mind a ketten, én meg a zsandár, bár ő bizonyára nem először hallotta a történetet, feszülten figyeltünk. Mozdulni sem mertünk. Körülöttünk mélységes csend burult az egész kormányzóságra. Közben a nap már rég lement, s akkor én, szerencsétlen, megértettem, hogy kevésségemben, fölfuvalkodván még törvényhű örömöt merítettem a ma gondolatból, hogy nem úgy gondolkozom, ahogy a törvényellenesen gondolkozók, a haza ellenségei gondolkoznak, ezáltal mégis egy pillanatig úgy gondolkoztam, ahogy az ellenség gondolkozna. Megborzadtam. Ismétlem egyedül voltam, de fölkaptam a sapkámat, és kiszaladtam a folyópartra. De rútvétkem itt is csak hízott, növekedett tovább. Mert ahogy elgondolkoztam azon, amit épp az előbb elmondottam önöknek, még egyszer sorba vettem valamennyi átkozott gondolatomat, újra meg újra fölidéztem őket, és kétségbe esetten láttam, hogy valami pokoli ármány folytán a mi atyuskánk újra meg újra puposan jelenik meg előttem, és olyasmivel a jellemében, ami által nem lehet a mi jóságos atyuskánk. Világos, hogy ha már így történt, önként kellett volna jelentkeznem a helybeli parancsnoknál, mindent bevallani, s kérni a méltó büntetést. Föltétlenül így cselekedett volna a mindnyájunk által ismert gimnazista, Piotrusz, kinek a szobra ott áll városunkban, és az iskolás gyerekek kívülről tudják a róla szóló olvasmányokat. De kiderült, hogy gyarló vagyok, és gyenge, s ahelyett, hogy megtettem volna, ami a kötelességem, csak azon törtem a fejem, hogyan titkoljam el az egész dolgot. És épp akkor jött az idézés, hogy jelenjek meg a garnizonban a parancsnok színe előtt. Az idézés önmagában véve persze nem volt meglepő, mert a parancsnok időről időre el szokott beszélgetni mindennyikünkkel, erről arról érdeklődött az egészségünk, meg a szomszédok felől. És magam is jártam már előzetesen, kétszer vagy háromszor a parancsnoknál. Csak épp az a bökkenő, hogy most már nem volt tiszta a lelkiismeretem. És bár nem látszott valószínűnek, de valószínűtlennek sem, majdnem biztos voltam benne, hogy a hatóságunk már tudja, mit gondoltam. A parancsnok most is, mint mindig, az egészségemről kérdezősködött, meg a szomszédaimról, Maria varrónőről és Mikolaj nyugdíjasról, és én felelgettem, ahogy tudtam, bár a lelkem összezsugorodott a félelemtől olyannyira, hogy végül akkora volt csak, mint egy újszülött házi nyúl. Elbeszélgettünk mindenféléről, míg végül a parancsnok, ki épp a hatalmas arckép alatt ült, hirtelen váratlan megkérdezte. No, és maga mit gondol? És ekkor megpillantottam az ablakon át, hogy József vízhordó, aki minden kétséget kizáróan púpos, ott tolja a kétkerükű hordóját. Lehetetlen véletlen, de az is lehet, hogy a parancsnok rendezte így a dolgot, szembesítés véget. Beismertem bűnömet. Mindnyájan fellélegeztünk, mintha az elbeszélés vége bármilyen szomorú is, jobb lenne a bizonytalanságnál. Nyomban tele is töltöttük újból poharunkat, az elítélt pedig félretéve az italt befejezte a történetét. Kaptam is 20 évet, az emberi északi bányákban kell letöltenem, és éppen oda tartunk az itt jelen levő Antoni zsandárral. Azt a helységet említette, melynek neve rettegéssel tölti el mindazokat, akik áthágják a törvényt meg a rendeleteket. Valami mégis szöget ütött a fejembe, megkérdeztem hát. Hogyhogy uraim, hisz ez a vonat, amin utaznak, épp utazásuk célpontjával ellenkező irányba tart. A zsandár és a fogoly sóhajtottak. Ez megint más lapra tartozik, mondta a zsandár. Épp ma 15 éve, hogy vonatunk, melynek számát a rabszállítási parancsba beírták, különféle okok folytán nem ért még el rendeltetési helyére. Miféle okok folytán? Kiáltottam fel. Voltak éppen, ezek az okok is országunk hatalmáról és nagyságáról tanúskodnak, válaszolta szigorúan magasba emelve mutatóját. Erről soha nem szabad megfeledkeznünk. Leissza magát a mozdonyvezető, majd ellopnak egy darab sínt, s a vonat csak megy, megy. S néha, ha valahol el van zárva a pálya 3 hónapra, vagy akár fél évre, és hely, akkor is érzi csak az ember, hogyan ölel át és szorít szívére mindnyájunkat, ami örök szép, hőnszeretett anyácskánk hely. S a zsandár dúdolni kezdett egy nosztalgiával, s ismeretlennel teli lassú vadnótát. De félbehagyta, s fájó szívvel jegyezte meg, s ez még szomorúbb, szinte bensőséges közelségbe hozta őt hozzám. Csak ne lenne olyan nehéz mentolos pasztillát kapni a büfékben. 10 évvel ezelőtt még egészen tiszta volt a hangom, de ez a folyamatos húzat meg az őszi zúzmara. Gyorsan múlik az idő, mondogattam vigasztalón. Magam is emlékszem rá, hogy valaha ilyen kicsi voltam, ni. S ma már választási jogom van, meg egyre ritkuló hajam. Ekkor megszólalt a peronon egy csengő, 3-szor egymás után, s azután lassan, szorgosan pöfögni kezdett a mozdony. Asztaltársaim fölemelték fejüket, mintha egy távoli, hatalmas, csak általuk ismert hívás szállna feléjük a légen át. Itt az idő, szólt a zsandár. Itt, visszhangzott a társa. Szótlanul búcsúztunk, 3-szor átölelve egymást, őseink szokása szerint. Mikor kimentem a peronra, a vaskerekek zakatolása és a mozdony füttye már a távolba veszett. Esik, vagy köt szitál, a lámpások könnyeznek, mint azelőtt mindenütt néma csend. Gondoltam, el kell látnom a lovakat, és ideje hazatérnem. Vagy tám mégis, mindenek ellenére várnom kellett volna még Teodor bácsira.
Szóval akkor innen elkezdődne a beszélgetős session, és én egy olyan kérdéssel kezdenék így felétek, hogy amikor elkezdődött a novella, akkor ti milyen jellegű novellára számítottatok? Tehát sejtetétek ezt, azt, hogy valami ilyesmi kifutása lesz ennek a sztorinak?
Itt szerintem megint a prekoncepciók azok így nagy szerepet játszanak. Én így annyit tudtam, hogy ez így a keleti blokkban történik, és egy állomáson játszódik, és arra gondoltam, hogy itt valamilyen valójában én egy ilyen, nem tudom, ilyen elfogást, kínzást, ugye Teodor bácsi az, akire vár így a főszereplőnk, ő így elkövetett valami bűnt, és akkor ezért őt így megbüntetik ott épp az állomáson, és hogy a főszereplőnk majd ezzel fog szembesülni, de most azon gondolkodom, hogy az előzőben is erőszakot vártam, ebben is erőszakot vártam, tehát lehet, hogy így a hollywoodi filmek így.
Vagy csak mert egy erőszakos ember.
ez sokkal rosszabb magyarázat, igen, de valójában csak a környezetem tett erőszakos, és én csak egy áldozat vagyok továbbra is. Mindenesetre én abszolút ezt az élt így nem tudom, vártam ebben a dologban, ami nekem ennek ellenére csúcsosodott ki, és ez nagyon furcsa módon így a főszereplőnek a hangjából, tehát ahogyan ő a világot szemléli, az az ilyen, én aztán tényleg nem akartam semmi rosszat, jaj de rossz, hogy leültem, jaj de rossz, hogy megkérdeztem, hogy is nem gondoltam bele, tehát ez az ilyen, megint kicsit az ilyen meg önmagadat megalázni, beavászkodni, és az egész életed így ebből áll, így ennek az élménye volt nekem hangos, hogy én aztán tényleg nem akarok semmi rosszat, tehát hogy légyszi, ne bántsatok, és hogy ebben az egész rezsimben szerintem, amiben ez a mű íródott, de ez lehet, hogy egy több társadalomnak volt egy ilyen alapélménye, hogy így csak így légyszi, hagyjatok békén. És hogy így, mintha mindenkinek lett volna valamennyire rejtegetni valója.
Szóval abszolút, én is teljesen másra számítottam, de én nem ilyen rőszakos vonulatra, meg nem is, nekem a prekoncepcióm nem is abból adódott, hogy keleti blokk meg kommunizmus, hanem pont, hogy abból, hogy én a Fuzsérék apu estjén ugye hallottam a Rozsektől a pont a kötet címadó novelláját, tehát a Zuhanást, és tudom, hogy Ádám, te is nagy kedvelője vagy.
Igen, meg, ez egy szenzációs novella, úgyhogy ha pont ebből fakadóan nem akartuk ugyanazt a novellát, pedig amúgy az egyik kedvenc novellám, tehát nem akartam, hogy most lekopizzuk, vagy leismételjük azt az adást, vagy azt az aput, de azt mindenféleképpen tudom ajánlani, hogy olvassátok el, mert szenzációs.
Igen, és hogy én ugye azt hallottam, és emiatt én azt gondoltam, hogy akkor ő egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen
Én azt mondanám, hogy én szerintem hasonlóan gondolkodtunk, szerintem én abszurdista vonalban gondolkodtam.
Aha, igen, meg ez hogy valamennyi abszurd. Ilyen egzisztencializmust vártam. Igen. És hogy azt hittem, hogy itt most az lesz, hogy akkor felszállunk majd a vonatra a Teodor bácsival, és hogy valahogy egy ilyen ez is egy ilyen, hát nyilván amiatt, mert a zuhanás az ilyen, de hogy egy ilyen öregedés folyamat, vagy hogy egy ilyen fejlődés. Tehát hogy én azt hittem, hogy itt fel fogunk szállni valahogy erre a vonatra, és hogy akkor az előtte belebegtetett tájakon majd így végigmegyünk konkrétan, és hogy ez egy ilyen, ez egy út motívum lesz inkább, de aztán rájöttem, hogy az a címe, hogy az állomáson, szóval valószínűleg akkor ez ki van lőve, aztán egyértelművé vált, hogy jó, hát itt most nem út lesz, hanem egy másféle út, szóval, hogy egy inkább egy belső térbe való bekúszás ahelyett, hogy a külső térben haladnánk. Úgyhogy egy elsőre nekem ez volt a prekoncepcióm.
Én viszont azt feltételeztem, hogy az soha nem fog megjönni a vonat, és hogy tényleg így az állomáson ragadunk kvázi, hogy
Godóra várva élmény, sosem érkezik meg.
Igen, és hogy egy ilyen purgatórium-szerű lesz az egész, és akkor valami ebből fogunk kihozni valamilyen egzisztencialista ilyen értelmezést, vagy megoldást, de hát ennél inkább egy társadalom, majd inkább rendszerkritikus gondolat lett ennek a végét, hogy aki hallgatta, az így érti, hogy miről beszélek. Ugye itt a gondolat szabadság és a vélemény nyilvánításnak a szabadsága, mint fő motivumok jelennek meg a műben, és az, hogy egyáltalán, és hogy ez a fő kérdés, hogy mit szabad gondolni, hogyha már gondolunk valamit, akkor az már feltételező az, hogy annak az ellentétjét is gondoljuk-e, és hogyha valaki elvárja, hogy valahogy gondolkodjunk, akkor egyáltalán várja-e azt, hogy gondolkodunk, vagy csak azt várja, hogy a szólamokat visszamondjuk. Szóval szerintem ezek lennének itt a fő kérdések.
Én azt hiszem, hogy most már jobban meg tudom fogalmazni, hogy mi volt az, ami nekem kiemelkedett, most, hogy így hallgattak titeket, meg így átgondoltam. Ez a bűntudat érzése. Tehát az, hogy szerintem a főszereplőnek is végig bűntudata van, már azért is, hogy rákérdezett valamire, meg hogy így hogy észre kellett volna vennem, tehát hogy maga a, én azt hiszem, hogy azok a rendszerek, amiből így a szabadság az hiányzik, és hogy van egy betolva egy ideológia, amit igazából nem lehet elérni, mert hogy ez olyan, amihez így lehet így konvergálni, de hogy valójában mindenkinek van egy kis bűnös része, ami nem elérhető, és ez nem tudom, akár egy ilyen kemény, nem tudom, ilyen vallásos, fundamentalista rendszerben ugyanúgy érvényes, mint itt a kommunizmusban, vagy lehet, hogy nem is olyan nagy különbség van a kettő között, és hogy egy ilyen belső szorongás, hogy úristen, én bűnös vagyok, én nem vagyok egy jó ember, és hogyha van valami, ami jó a, nem tudom, a liberalizmusban, bár ennek is megvannak a veszélyei, ez az ilyen nyugodtságérzés, hogy én így okés vagyok úgy, ahogy vagyok.
Na jó, ezt is arra szeretnék rácsatlakozni, hogy mondod a bűntudatot, hogy szerintem ez tök jó megfejtés, és hogy szerintem ez ilyen nagyon analógiás, vagy hogy is mondjam, ilyen nagyon szóval messzebbre visz, mert hogy nem csak a rendszerekben érhető ezt, vagy nem csak ilyen nagyívű rendszerekben érhető tetten ezt, hanem ha mondjuk egy olyan bántalmazó párkapcsolatra gondolsz, vagy egy bántalmazó családi légkörre, hogy ott is ugye pont ez táplálódik be, hogy te fogod érezni a bűntudatot mindig. Tehát, hogy hiába mondjuk, nem tudom, a másik fél rontott valamit ebben a családi dinamikában, akkor is te fogod érezni a bűntudatot, és te leszel megvádolva, mert hogy egy alapvetően egy ilyen rossz szisztémában vagy. És hogy szerintem ez egy nagyon hasonlít. Tehát nem véletlen, hogy ezekben a keleti blokkokban nagyon ment ez az atyuska karakterezés, hogy tényleg nagyon ez a bántalmazó apakép jön ezekből a rendszerekből, és hogy igazából nyilván a bűntudat a legjobb ágya is ennek a, és ő kicsit visszacsatolva az előző novellára a szervilizmusnak, tehát hogy amíg bűntudatot érzel, addig nyilvánvalóan tenni akarsz azért, hogy ne legyen bűntudatod, és mivel a bűn az egy ad-hoc fogalom itt, tehát hogy ne, valójában nem egy egyetemes erkölcs ellen vétettél ezzel a gondolatoddal, hogy púpos a vezér, de hogy mivel beléd van plántálva, hogy már pedig ez az egyetemes erkölcs, és ezért igazából itt leszel a legjobb szolga.
Én úgy érzem, hogy nem csak így apakép, hanem itt sokkal mélyebbre, meg magasabbra kell nyúlni egyszerre. Itt olyan, mintha ugye az ilyen autoriter vezetők nem is az apaképbe helyezkednének bele, hanem a régi istenképbe. Ugye az a régi istenképe, amit nem kérdőjelezhettél meg, mert ha megkérdőjelez tehát egy kicsit is, vagy mondjuk a hittételeket mondjuk kétkedve fogadtad, akkor már kiestél a kegyből, a hitkegyéből, akkor már nem járt a megváltás, akkor már igazából rossz embernek számítottál, szóval abból fakadó bűntudat az átkonvergálódott az autoriter rendszerekbe is. Szóval itt, amikor beszélgetünk az ilyen kommunista vagy mondjuk náci vezetőkről, akkor ők alapvetően egy szakrális szerepbe is helyezkedtek, nem csak a családi dinamikát vették el.
Meg amit fontos a bűntudat kapcsán, és ez nekem egy ilyen nagy megélés volt, vagy egy ilyen fontos infó, hogy a bűntudat érzése az mindig a meg nem élt haragból táplálkozik. Tehát, hogyha nekem bűntudatom van valakivel szemben, az nagyon sokszor azért van, mert én így valójában haragszom rá valamiért, ami elismerhetetlen. De ezt lefolytom, mert ezt nem szabad megélni, és akkor megképződik egy ilyen bűntudat. Tehát,
de mondjuk, ha nem tudom, gyilkoltam, akkor az van magamra irányul a harag, vagy mitől van ott bűntudatom?
Ja, ez mondjuk egy jó, akkor lehet, hogy többféle bűntudat van? Nem tudom, az biztos, hogy a bűntudatok nagy részére szerintem igaz ez az elfojtott harag élmény.
Mondjuk lehet, hogy magadra haragsz, mondjuk Ágnes asszony magára haragsz.
Aha, meg lehet, hogy ott egy ilyen lelki ismeret is bejön, vagy hogy valahogy szint választanám a kettőt. Tehát, hogy én a rossz bűntudatra gondolok itt. Tehát a fölöslegesen megélt bűntudat. Tehát, hogy így haragszom magamra, mert nem voltam jó gyerek, és nem tudom, így apa ezért így nem tudom, megvert, vagy tehát én valójában apára haragszom, mert megvert, de ez egy elismerhetetlen dolog, ezt lefolytom, és akkor képződik bennem egy bűntudat, hogy én rossz vagyok.
Uh-huh. Igen, ilyenekre
gondolom. És szerintem itt is ez van, hogy így én valójában így haragszom a rendszerre, mert hát baszki, még a büntetés sem helyszínre sem tudunk eljutni, mert annyira egy rakás szar az egész, hogy még így a vonatok sem futnak ki a megfelelő irányba, de hogy ezt nem szabad elismerni. Csak annyit szabad megjegyezni, hogy így mennyire jó lenne, hogyha a mentolos nem pasztillát, vagy nem is tudom mit lehetne kapni a megállóban. Tehát, hogy így ennyit szabad egy ilyen rendszerben megélni, és ez tök rossz, hogy az emberek így a haragjukat nem tudják megélni a entitás irányában.
És nem akarod behozni a gondolatterrorról való gondolatokat?
Ja, de abszolút.
Na de mielőtt,
lehet, hogy te még a liberalizmusra akartál mondani.
De én ezzel összekapcsolódik, szóval, hogy szerintem azért én még akartam igen arra is reagálni, hogy egyrészt jó volt ez a bűntudat analógia, de másrészt mondtad, hogy a liberalizmus talán azért jobb, mert hogy felszabadulj.
Jó, nem jobb, csak hogy az benne a jó,
hogy ilyen szabadnak. De én meg pont azt látom, hogy valójában a liberalizmus paradox módon még több ilyet okoz, vagy ilyen bűntudatot, szóval, hogy valójában a liberalizmus magának ácsolja meg ezeket ugyanazokat a kereteket, amikből így kimenekül, vagy hogy... De most igazából itt akkor szerintem akár rá is térhetnénk arra, hogy szerintem ez a gondolatterror amúgy manapság is létezik, vagy hogy,
persze,
vagy hogy én Twitteren meg Facebookon nagyon gyakran nézek radikálisabb csoportokat, és hát ott szörnyű, ami történik, és hogy szerintem az abszolút a liberalizmusból is következik, vagy hogy ez az egész identitás politika, ez ebből következik, hogy végre szabadon megélheted önmagad, de hogy ez még nem jogosít fel arra, hogy a mások szabadságát korlátozd abban, hogy ők hogyan tekintenek rád, mert hogy igazából tehát itt ez a baj, hogy a kiterjesztése ennek az egész individualista liberalizmusnak ez is végül is aztán béklyókba szorít téged, mert hogy nem mondhatod azt, amit gondolsz, nem bírálhatod a másikat, ugye ez is ez a manapságon ez a judging, hogy így nem judge-olhatsz, tehát hogy nem mondhatom ki a másikról, hogy én amúgy valóban mit gondolok róla. Kicsit olyan, mint a most is ez is ilyen frissebb, a Black Mirror harmadik évad első része, hogy így nem mondhatod ki, hogy a másik amúgy nem jól öltözködött, mert attól félsz, hogy akkor nem fogsz lájkos lenni, vagy így nem leszel elfogadott szociálisan. Ilyenek jutnak eszembe, és szerintem ebből adódik az, hogy ma is bőven van bűntudat, és bűntudatkeltés, akár ilyen liberális fiatalok között, vagy... Nem, ezt úgy mondtam, mint hogyha komolyan legalábbis a kemény magban ülnék, de basszú.
Én ezt értem, azt mondom, hogy én úgy általában a szabadságra gondoltam, amit liberalizmus
igen, alatt. Azért, hogy szerintem most a struktúra az nem összeegyezhetett magával a ideológiával, igen, tehát hogy konzervativizmus vagy liberalizmus, mind a kettőből úgy az a struktúra megjelenhet, szóval...
Hogyha totálissá válik, vagy hogyha radikálissá...
Igen.
Tehát ha lesz egy eszménykép, amihez neked ragaszkodnod kell, és tudod, hogy milyen a jó ember. A jó ember az elfogadja másokat, az nem tudom, kreatív, és szabad, és mindig mosolyog, és környezettudatos, meg nem tudom. Tehát, hogy azért ennek a korszaknak is van egy olyan eszményképe, amihez azért így húzni kell, és azért így lehet bűntudatot, hogyha nem tudom, folyékony szappant használ száraz szappan helyett, hogy így valójában nem vagy elég jó tagja ennek a társadalomnak. Szóval hogy ez biztos, hogy benne van ebben. Tehát lehet, hogy igazából maga a szabadság egy jó dolog.
És hogy így, hogy nagyon szabad, jó dolog, hagyjuk, hogy mindenki gondolkodjon, és hagyjunk, hogy mindenki gondoljon azt, amit szeretne, és nem mondjuk meg azt, hogy mit kell gondolnia valakinek. Ha megmondjuk, hogy mit kell gondolnia, akkor abba a helyzetbe kerülünk, mint ebbe a novellába azt tapasztalhattuk. És az a baj, hogy ez egy novella, ami most itt ki van csavarva, de hogy ha ezek mondjuk törvényi kereteket öltenek, hogy így még a adáson kívül Lex így példának hozta a Kanadában itt a nemekkel kapcsolatos megnevezéseket, akkor már befolyásolni akarják azt, hogy te mit gondolsz, és amit gondolsz, azt akkor már ne is mondjad ki.
Hát igen, tehát hogy ugye az volt a lényeg, meg hogy ugye Petersonnal már sokat beszéltünk így az adásainkban is, de hogy az ő híres videója, amitől igazából ő tényleg híres lett, az pont ez volt, hogy erről vitatkozott ott kint a egyetem előtt az üvöltöző ilyen trigger emberekkel, hogy igazából hogy azáltal, hogy neki dupla gondolnia kell, tehát hogy nem mondhatja azt rá, hogy she, amikor ő tényleg she-nek észleli, és neki dupla gondolnia kell, és azt kell mondani, hogy they, ami nem is következik az addigi angol pronoun hagyományból, vagy mondjuk z, ami aztán végképp nem is egy ismert pronoun, hogy igazából ott igazából ez sérül, hogy a te, valójában a te szabadságos sérül, tehát oké, hogy a másik megélheti azt, hogy te nem tartott tiszteletben az ő akaratát, de hogy valójában ő meg nem forszol.
De meg nem tartja tiszteletben az a te akaratodat, vagy a te gondolatiságodat arról, hogy ő gondolkodhasson.
Igen, tehát nem igen, senkinek nem lehet meghatározni, hogy mi az a gondolati struktúra, ami szabályos és érvényes. Tehát, hogy valójában de igen, nem, tehát úgy gondolkodsz, ahogy akarsz, aztán persze ne cselekedj, tehát ne kövess el hate crime-okat, vagy ilyen gyűlölet bűnöket, de hogy az most, hogy te sínek mondtad a hit véletlenül, mert vagy és nem, tehát ez azért para.
Igen, hiszen ide vág egy videó, amit láttam, és szerintem nagyon, nem tudom, így erre a novellára rímel, hogy volt egy egyetem, ahol, nem tudom, leült valaki, és így egy ilyen táblával, hogy csak két biológiai szexus létezik, ugye a férfi és a nő, és hogy change my mind.
Ez a Steven Crowder,
aki ezt szokta. Igen, és hogy be lehetett ülni, és akkor lehetett vele vitatkozni, és beült vele szemben egy nő, aki férfivé, tehát egy ilyen transz férfi, nem tudom pontosan, hogyan vannak a megnevezések, de egy nő, aki férfi
vált. Hát akkor ő egy bináris, aki nemet váltad.
Igen, 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 de hogy itt fontos az, hogy
professzor.
Délután kérek egy ilyen korrepetás, de hogy ő akkor így férfiként volt jelen, ez fontos a történetben, mert hogy így...
Hát igen, mert még mindig a két nemben gondolkodott.
Igen, nem, vagy oké, de hogy tehát a lényeg az, hogy ő tehát így külső jegyeiben már így a férfi, tehát hogy látszott az, hogy férfiként működik, de hogy értitek ezt a fura helyzetet. A történet odafut ki, hogy így a vita kicsit eldurvult, és ez a transz így ledominálva érezhette magát, hogy ledominálták így a vitában, és valaki, akit ő támogatni szerette volna, így ösztönből így beüvöltött, és azt üvöltötte, hogy let her speak. És aztán így látszott, hogy ő így összeszorult ettől, hogy így véletlenül így, tehát hogy ő így segíteni akart neki, aha, de hogy mégis azt mondta, hogy let her speak, pedig valójában ez a videó, ez ugyanez a novella, hogy, te jó fej akartál lenni, segíteni akartál, de hogy ott belül van benned egy rész, ami még nem tökéletes, hogy kéne még 5 év munkatábora, hogy ezt így kikalapálják, és hogy igen, és nagyon, tehát így tényleg látszott az arcán, hogy így, hogy úristen, én egy bűnös ember vagyok, mert hogy, és hogy ez az, hogy talán én azt tartom nagyon veszélyesnek ilyenkor, hogy minthogyha az ilyen ideológiák így nem foglalkoznának azzal, hogy milyen az ember valójában, vagy hogy így közvetítenek egy képet, de hogy így kizárják azt az esendőséget, ami miatt te folyamatosan bűntudatot fogsz érezni egész életedben, hogyha ilyen rendszerekben.
Meg amúgy engem az idegesít ebben az egész attitűdben, hogy így túlmentalizál, és odafeltételez, hogy is mondjam, rossz akaratot, ahol nincs. Tehát, hogy ebben az esetben, aki azt mondja, hogy let her speak, arra meg kell sértődni, pedig kiállt, érted? De hogy a betűk, amiket mondott, az nem áll ki, érted? De hogy nem tekintjük a szándékot. Tehát, hogyha én sheet mondok, mert mert mi van, mert ezt gondolom, akkor az ő szerinte én azzal őt sértem. De hogy valójában nekem a szándékom nem az, hogy őt sértsem, és én őt tisztelem, mint embert. De most tehát, hogy én ezt utálom ebben az egész, és tényleg most azért vagyok ennyire heves, mert roha sok ilyen Twitter. Tehát el se tudjátok kézni, hogy Twitteren mi zajlik ilyen tekintetben. Tehát ott olyan keresztre feszítések mennek akár egy thread alatt, és hogy így olyan embereket feszítenek keresztre, akikkel én mondjuk így egyet értenék abban a helyzetben, és ilyen nagyon rossz érzés, hogy így nincs a jó hiszeműség, vagy az ártatlanság vélelme egy ilyen esetben, hanem mindig te szándékosan bántani akartál egész biztosan.
És itt azért a főszereplő karakter, hogy így a novellában analógiát húzzunk, hogy ő is azért szereti az atyukáját, és nagyon is tiszteli, és hogy így egyszerűen nem, hát púpos, tehát és hogy egyszerűen így belegondolt abba, hogy
tehát, igen, hogy a tények, igen. Tehát, hogy
a percepció egyszerűen, és ugyanez a helyzet, hogy ránézett, egy nőt látott, és akkor így let her, és így összeomlás. Tehát, hogy ezzel nem lehet mit kezdeni, és hogy legalább tényleg ilyenkor a jó szándékot így figyelembe lehetne venni. Hogy itt van például ez a katona, aki így biztos, hogy a rendszer egy tisztességes tagja, és hogy lehetne kivételt tenni, hogy így megbocsátani neki az a gyarlóságát, mert lehet tudni, hogy amúgy a szívében...
Megbocsátottak, hát nem egyből
ja, igen,
megölték, igen. Hanem mennyi 20 év munkatábor, vagy 40.
Igen.
Nem emlékszem, hogy
melyik volt. Én sem, de az biztos, hogy évtizedek voltak, mert 14 éve utaztak már.
Igen, és ez is
amúgy... Csak nem is a büntetés.
Igen, utazás, és amúgy szerintem ez amúgy a legszebb az egészben, hogy ugye soha nem lehet elérni a munkatáborba, ezért az utazás rész végtelenre húzódik, és itt, tehát most visszatérve abból, hogy mondjuk mik a modern problémái ennek, és kicsit visszacsatolni abba a kommunista közegben, ahol ez a történet játszódik, meg íródott, azért mennyire abszurd, nem, hogy az elítélt, és aki ott a fegyőr, az...
A lila.
Nem az a fegyőr, hanem a fogvatartó. Minden áthallás véletlen. Szóval egy csónakban neveznek, tehát a fogvatartó és az elítélt is ugyanazt a büntetést tölti kvázi, hiszen mind a ketten 14 éve utaznak a végrehajtás helyszínére. Szóval igazából nincs különbség a végrehajtó és az elítélt között, és ez annyira nyomorúságos, és annyira rámutat arra, hogy egy ilyen totalitárius rendszerben igazából lesz te mármilyen pozícióban, itt mindnyájan vesztesek vagyunk. És ez szerintem egy nagyon szép ilyen kicsit burkolt üzenet ennek a közegnek. És hát nem tudom amúgy, hogy jelentették meg a művet, de hogy azt néztük, hogy 78-ban Magyarországon például megjelent ez a mű, és hogy azért az orra csak átcsúszott ott a cenzorok keze alatt, és azért szerintem ebben azért bőven van kritika.
Uh-huh. Hát abszolút. De amúgy, ha ezt így kicsit arra még a púposságra akartam mondani, hogy tök érdekes, hogy amúgy mondjuk angolban, és nem tudom, lehet, hogy a csebben is nem ismerem azt a nyelvet, de hogy tudom, hogy vannak nyelvek, ahol a púpossággal fejezik ki így metaforikusan a valaminek az elhajlását, mint rendszer, rossz rendszernek. Tehát például angolul azt mondod, hogy crooked, hogy valaki crooked, akkor ő így megvan hajolva, tehát púpos. De hogyha egy rendszer azt mondod, hogy crooked, akkor az egy ilyen rosszul működő, korrupt rendszer. És egy nem tudom, hogy a csebben vajon ez benne van-e, de hogyha benne van, akkor ez tök érdekes, hogyha te meglátod a púposságát a vezérnek, akkor te igazából a rendszernek
igen, is. Igen, de magyarban is van ez a ferdegerinci, szóval.
Na, igen. Olyasmi, igen.
Meg gerinctelen, ugye nálunk nem egész a gerinctelenség így, tehát igen, hogy még a gerinc sem hajolt el.
Igen, ez izgalmas. És szerintetek a Nozsek hogy van a kis emberrel kapcsolatban? Tehát én azon gondolkodtam, hogy ennek van egy olyan kifutása, és hogy valójában ebben a rendszerben így a legjobb dolog így kis embernek lenni. Mert az biztos, hogy nem jó katonának lenni, meg fegyőrnek sem, hanem akkor így a kis emberek aki jól vannak.
Legalább. Ebben a rendszerben Teodor bácsinak a legjobb lenni, aki meg se jött a...
Igen, ő diszidált valószínűleg, és akkor éppen nyugatról tart.
Igen, szóval ugye ezt is megbeszélhetjük, hogy itt a végén mit jelent ez a motívum.
Hát szerintem abszolút, tehát ugye már mondtad, hogy adáson kívül kicsit beszélgetünk, és talán te említetted, hogy akkor lehet, hogy a Roosevelt...
Igen, csak ugye azért gondoltam, vagy ugye Theodore Roosevelt ugye azért nem a Franklin, és hogy azért a Franklin sokkal szorosabban kapcsolódna itt a háború hát utáni részhez, de hogy mégis ez a Theodore az olyan nyugatias név, szóval abszolút, nem tudom. Szóval én abszolút azt látom, hogy egy ilyen nyugat iránti igény, hogy majd a nyugat megjön, a felvilágosodás, meg a...
Meg hát ahogy mondta István, leírta, hogy ilyen pufókabb embert vár, nem? Vagy hogy volt, mert valahogy jellemezve volt, hogy amikor kereste.
Igen, vagy én úgy képzem, hogy egy ilyen kedélyes bácsi. Igen.
Ilyen kis a monopoli bácsit
képzel.
A kiskapitalizmus.
Kiskapitalizmus, de amúgy azt, hogy ezt össze lehet kötni valahogy a nyugat kapitalizmus, tehát annak a szelét várod, de hogy egyszerűen így nem jön, tehát annyira lassú, annyira
hát nem rossz ez a rendszer. Tehát a sinek ne egyszerűen össze-vissza kanyarognak. Tehát nekem ez annyira rosszul érintett, hogy még ez se. Tehát hogy eljutni A-ból B-be. És hogy még azt mondják, hogy rossz irányba tartunk, az is valami, hogy egyszerűen nem tartunk sehova. Tehát ez az ilyen...
Nem tartunk sehova.
És hogy szerintem ez nagyon ez a... Úgy tudom, hogy talán a Rozsák egyébként lengyel lehetett, de
benne... Igen, én azt tudom, hogy lengyel.
Én mindig azt tudom, hogy cseh, de
akkor... Bennem is ért egy ilyen cseh kép, de amúgy szerintem lengyel.
De hogy szerintem ez a keleti blokk, ez a Kundera, Hrabal, Rozsák, így abszolút ez az állóidő, hogy egyszerűen csak így vagyunk, így csesződünk, isszuk a söröket, így tényleg az, amit ahogy a Petri is
füstös kis
így,
resti.
Abszolút, így, annyit lehet csinálni értelmiségként, hogy így alkoholizmus. Tehát ugye a Petri mondta, hogy a két út van az értelmiség előtt a szocializmusban, az egyik az alkoholizmus, a másik járhatatlan. Ezt egy kommentben kaptuk meg még a halál kilovagolt Perzsiában alá. És hogy abszolút szerintem ez itt is érződik ebben, hogy egyszerűen így minden ilyen nagyon homályos, nem süt ki a nap, egy folyamatos szürkület, alkony, és egyszerűen csak így állunk ebben a szürkeségben, és nem haladunk sehova, és ez valami elképesztően nyomasztó, ez a légkör, ami történik.
Abszolút, és szerintem ez egy kicsit ilyen feloldása is annak a, nem tudom, kinek a verse az, amit tudod, ahol zsarnokság van, ahol zsarnokság van.
Ilyes
Gyula. Na igen, hogy egyszer a Prónai Csaba tanárunk, Ákos, te is jártál az óráján, ő ilyen, hogy mivel is foglalkozik kultúra-antropológiával talán, és hogy ő mondta, hogy ő nem, milyen nem ért egyet ezzel a verssel, mert hogy a kultúra-antropológus az ugye azt csinálja, hogy minden rendszerben vagy minden időszakban keresi a viselkedés, az emberi viselkedésekből következő emberi sajátságokat, és hogy minden rendszerben, még a legelnyomóbb rendszerben is mondjuk meg lehet találni azt, hogy családi körben vagy, azt, hogy mondjuk alkotsz, azt, hogy otthon leülsz, és nem tudom, csak hátradőlsz, és hogy ő azt mondja, hogy ezekben a pillanatokban nincs ott a zsarnokság, amikor te így önmagad lehetsz.
De valahogy mégis egy kicsit ott van mindig
mögötte. Mert ugye ebben, igen, a műben
most azt mondja, hogy... Nem csak a műben, de hogyha most megnézzük azért, tehát a családi viszonyokba beavászkodik az állam, akár támogatások révén, akár más módon, a kutatásokba megint csak beavászkodhat az állam. Szóval valahol mindig ott vannak az állami szervek és kezek, és elérnek is hát egy diktatúrában vagy zsarnokságban, azok még mélyebbre. Hát azért milyen kutatásokat lehet csinálni egy kommunista rendszerben? Mennyire tudod kibontakoztatni a gondolataidat?
Ez jogos, meg tényleg tehát ez a mű mondjuk ennek az extrémjét mondja, hogy még a gondolataidba is bejön, de hogy én most csak inkább arra akartam utalni, hogy azért a valóságban talán itt, tehát hogyha mondjuk valaki egy ilyen rendszerben él, és így boldog akar maradni, akkor valószínűleg így nem kell ezzel foglalkozni. Mert mint, hogy meg kell próbálni.
De akkor a kis ember.
A belső
tér. Az
igen, és erre akartam csatolni, de hogy meg a, nem tudom, a famék szokták sokszor ugyanígy az apuban mondani, hogy kell az a belső tér, ahova így visszavonulsz, és hogy
akkor... Nagyon pessimista vagyok ezzel kapcsolatban. Szerintem valahogy nem lehet ezt kizárni, és hogy ez a vonatos példa szerintem azért nagyon szép, hogy nem jön el a vonat, hogy nekünk ez a sors jutott, nekünk itt van az az állomás, ahol egyszerűen megállt az idő, ez a kommunizmus, és hogy így nem látjuk azt, hogy ez valaha véget ér, és a mi életünk úgy fog elmenni, hogy ez a vonat soha nem fog megérkezni, amire egész életünkben vártunk.
De mit tudsz csinálni?
Nem tudom. Kiszaladni, ahonnan jönne az a vonat, és minden erőddel szaladni abba az irányba, és hát ha nem lőnek le, amikor megpróbálod átugorani a kerítést.
Kérdés, hogy ettől olyan boldogabb leszel, vagy mi ad boldogságot akkor egy ilyen rendszerben?
A rendszerben semmi nem... Örömfoszlányok biztos, hogy vannak, meg amit mondtál, ebben nagyon sok igazság van a családi, meg ezekben az élmények megélésében, csak azt mondom, hogy az akkor se lesz teljes, mert egyszerűen mindig megjelenik az, hogy mondjuk elveszik a család vagyonát, és problémákat okoz folyamatosan a rendszer, és nem tudod teljesen megélni a boldogságot. Persze mindenhol, hát nem tudom, van a Az élet csoda szép, az élet szép, amelyik ja, kettő ilyen film, ami nagyon hasonló címmel, az, amelyik
a koncentrációs.
És ott is azok az apró örömök, azok az apró mosolyok vagy viccek, amiket az apa a gyereknek az életébe becsempész még abban a nyomorban, és hát az is szép, meg azok is örömteli, meg boldogság pillanatok, de azért mégse ugyanaz, mint amikor még a háború előtti időkben együtt voltak, érted? Szóval nem, valamit elvesztett.
Szerintem ami izgalmas lehet itt, én a cseheket nagyon kiemelném, vagy hogy én azt hiszem, hogy az ő mentalitásukban van ez az ilyen sunyiban boldogan élés, és hogy én akár a Rabal munkásságában, de akár a Kunderáiban is azt látom, hogy amúgy meg lehet élni ezt így a kis emberek szintjén, vagy hogy én valahogy de nagyon kevés értek Rabalhoz, de hogy az ő így átsörözte a szocializmust, ami biztos, hogy nem volt annyira jó, de hogy egy kis üsti kocsmában így eltölteni az egész életedet, mondjuk közben így a világirodalom egyik nagy teljesítményét így lerakta az asztalra, de hogy igen, azt hiszem, hogy így nem érdemes talán így alábecsülni az ilyen apró...
Igen, abszolút, meg hát ezt a rendszer is előbb-utóbb rájött, tehát az a Kádár rendszernek ez volt a lényege, hogy ők ezt meglátták, hogy azt nem lehet csinálni, mint a Rákosi alatt, hogy tényleg mindenhol ott vagyunk, hanem akkor maradjon meg az a hétvégi kis vikendház, ahol éppen nem nézünk be, hogy az miből épült fel, amiket kiloptunk a gyárból, meg a TS-ből, meg nem tudom honnan.
Meg a Hofi műsoraid az
erre. Igen, erről csinálunk rajta, jaj, egy kis kritika. Szóval muszáj a szelep, mert hogyha tényleg már a gondolati szintre, tehát olyan szinten vagyunk itt ebben a novellában, akkor ott előbb-utóbb robbanás is lesz, mert ez az elviselhetetlen. És ott tényleg a mindenhol zsarnokság van.
Igen, meg nekem ami nagyon érdekes, hogy mintha a mostani rendszerek, függetlenül Magyarországtól, mintha így azt ismerték volna, hogy amúgy így fontos az embereknek, hogy megéljék a dühöt. Tehát, hogy így nyugodtan lehet haragudni, lehet csapkodni, lehet rohangálni, hát, és hogy így, hogy igazából, mintha ez egy ilyen nagy felismerés lenne az ilyen rezsimeknek, hogy igazából semmi gond nincs azzal, hogy az emberek kieresztik a gőzt, sőt,
kontrolláld.
Igen. Hogy mindig így adjunk lehetőséget arra, hogy így kidühöngjék magukat, és hogy akkor az egész ilyen érzés, ami ennyire feszít minket például ebben a novellában, meg az összes szereplőt így feszíti belülről, hogy én így el, tehát hogy van valami, ami nem tud felszínre törni, és akkor egy bűntudat lesz belőle, meg ilyen nyomorgás, azt így ki lehet engedni, és akkor így lehet tovább lenni, vagy hogy nem kell annyira félni a...
Meg itt a Seligman kutatásai, ugye a tanult tehetetlenség, az is azt mutatja, hogy igazából még szervilisebb, még szolgább lesz az a kutya, akinek megadod a lehetőséget, hogy elszokjon az áram elől, de nem tud. Tehát hogy ugye úgy volt, hogy átugorhatott eleinte egy olyan kalitkába, az áramos kalitkába, ahol nincs áram, de így utána mindkettő kalitkába bevezették az áramot, és eleinte még ugrálgatott át, így próbálkozott, de rájött, hogy semmi haszna, és aztán lefekült oda, és így hagyta az áramot rázni, és később egyébként kikapcsolták az áramot a másikból, és még meg is mutatták neki, hogy nincs ott áram, de így szart az egészre, így feküdt, és úgy volt, hogy inkább rázza az áram, mert már nem akar mozogni.
Hát ez nagyon keserves végszó volt ennek a beszélgetésnek. De ha van még gondolatotok, akkor...
Hát nem tudom, nektek van még?
Nem, szerintem átérhetünk arra, hogy kinek ajánlanánk ezt a könyvet.
Jó.
Hát ha valakinek ajánlani kell, vagy valakiknek ajánlani kell, én azt hiszem, hogy így talán a Pesti TV stábjának tudnám mondani, hogyha esetleg valaha gondolnának arra, hogy valamelyik általuk szemnézett vezető politikus így nem jól néz ki, vagy bármi rosszaság lenne körülött, akkor így semmi baj, ne érezzenek bűntudatot, éljék meg szabadon az érzéseiket.
Például a Bohár Dani, hogyha számon kérni a Mátét.
Ugye csak Máté, mondhatjuk, hogy igen. De ugye de egy 193 centis embert ugye kikérne számon, ugye ez a kérdés.
Lehet, hogy magának Petersonnak ajánlom. Neki szerintem tetszene.
Szerintem jól lehet, hogy olvasta.
Lehet, hogy olvasta, de hogyha nem olvasta, akkor szerintem neki ez amúgy kifejezetten tetszene, amúgy is rajong ezekért a kelet-európai sztorikért.
Én meg akkor megfordítom, én meg pont azoknak, akikkel a Peterson vitatkozott ott a suli udvaron, a egyetem előtt. Tehát, hogy én gyanítom egyébként, hogy sokan, akik ezt tolják, amiről beszéltünk itt a radikál liberalizmus, vagy ezt az identitás politikát, sokan nem gondolják azt, hogy ez... Vagy hogy így Mostában már nagyon sokszor elhangzik ezt, hogy jaj, ez a neomarxista ideológia, de hogy szerintem sokan ezt csak ilyen catchphrase-nek, vagy ilyen buzzwordnek tartják, és hogy nem érdemben mondjuk nem vitatkoznak ezzel, és hogy nem látják be, hogy mi a közös mondjuk egy totalitárius rendszerben, kommunista rendszerben, meg mondjuk ebben az ideológiában is. Hogyha mondjuk ezt megmutatod, akkor és mondjuk adsz egy cetlit is rá így a borítóra, hogy így nem púpos, hanem day, vagy nem púpos, hanem z, vagy nem váltott. És akkor oda adod, és meg elolvastatod, akkor lehet érteni fogják, hogy itt mi ezzel a probléma, aztán lehet, hogy nem. Ja.
Hát akkor ez volt már a Szabad Polc második novell ellenzős adása, úgyhogy legközelebb
szerintem Tetsen.
Tetseng. Én azt hiszem, Tetsiang.
Én is mindig úgy ejtettem, de
mert... Menőbe hangzik.
Igen, de Csengnek kell ejteni.
Tetseng novellával fogunk foglalkozni, aminek a címe...
Nullával való osztás, és ez az érkezés és más novellák, vagy pedig az életed története és más novellák, ezt kétszer is kiadták, mert az Érkezés című film után most már érkezésnek. Igen, a hype miatt most már érkezés a címe, de egyébként eredetileg az érkezés a film alapjául szólja a novellának az a cím, hogy az életed története. Úgyhogy Csikát.
Mennyivel jobb, mondjuk annyi kicsi spoileres, de mennyivel jobb cím lett volna ennek akár az érkezésnek, mint hogy a filmnek is az, hogy életet történt. Én a végén biztos, hogy így felrobbantam volna.
De lehet a spoiler, mert amúgy a novellában egyébként már az elején kiderül, hogy mi a lényeg. Tehát ott nem erre van felépítve, hanem inkább arra, hogy így milyen érdekes, hogyha mondjuk egy ilyen elgondolkozunk. Tehát, na mindegy.
Akkor Tetseng nullával való osztás, és akkor ezek van a kötetekben lelhető fel.
Így van. Úgyhogy olvassátok el, hogyha nem szeretnétek hallani, hogyan én fel fogom ezt olvasni jövő héten, vagy két hét múlva, vagy mit tudom én mikor. Ja.
Hát akkor köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!